és ezüstpénzt, edényeket és aranyszálakkal áttört selyemruhákat cipeltek haza zsákmánygyanánt. Ezek is éppen olyan fürdővel frissítették magukat, majd letelepedtek cimboráik közé a pamlagokra, s aztán azok, akikre a sors esett, felszolgáltak. Össze-vissza esznek, isznak, rakásszámra hordják be a húst, halomszámra, kenyeret, seregestül a poharakat, ordítozva mulatnak, bömbölve kornyikálnak, marakodva tréfálkoznak, és félvad, lapíthák és kurjongató kentaurok módjára más efélével szórakoznak. Ekkor egyikük, aki valamennyinél izmosabb volt, megszólalt. Nos, mi vitézül bevettük a hipatai Miló házát. Azon felül, hogy hősiességünk árán dús kincseket zsákmányoltunk, teljes számban visszatértünk várunkba, és az se kutya, hogy 8 lábbal meggyarapodva jöttünk haza. Ti ellenben, akik Bojócia városaira támadtatok, megapadt számban tértetek meg, és még nagy vitéz vezéreteket, Lamakkuszt is elvesztettétek. Pedig igazán nem ér föl az ő életével az egész zsákmány, amit hazahoztatok. De ő legalább határtalan hősiességének az áldozata, és a nagyszerű férfiú emlékét a híres királyokkal és hadvezérekkel együtt fogják ünnepelni. Ti azonban finom mákvirágok, fürdőkbe és vénasszonyok hálószobáiba surrantatok, s apró cseprő szégyenletes tolvajláslaitok révén mindössze ezt a limlomot szereztétek. Most megszólalt valaki a később érkezettek közül. Hát te még nem tudod, hogy nagyobb házakat sokkal könnyebb bevenni? Hiszen igaz, hogy az ilyen nagy házakban rengeteg a cselédség, mégsem törődik egyik sem a gazdája kincseivel, mindegyik csak a maga bőrét menti. Ellenben védelmezik apró vagyonkájukat, vagy esetleg ravaszul eldugott dús kincseiket, és még az életük árán is helytállnak érte. Majd elmondom, hogy esett a dolog, és ez szavaimnak hitelt fog szerezni. Amint a hétkapus Tébaéba érkeztünk, rögtön pontosan tájékozódtunk a lakosok vagyoni helyzete felől, mert mesterségünkben ez az első és fő feladat. Ennek során szereztünk tudomást egy Krüzéros nevű uzsorásról, aki mérhetetlen vagyon ura volt, de félt a hivatalviseléstől, és a játékrendezés kötelezettségétől, és ezért kifogyhatatlan furfanggal rejtegette dús gazdagságát. Hát egy szál magában meghúzódott kicsiny, de meglehetősen biztonságos házacskájában, s rongyokban és piszokban kuksolt pénzes zsákjaim. Nos, úgy döntöttünk, hogy először is ezt látogatjuk meg, hogy egy szál ellenféllel vívott csekék is harc árán, könnyűszerrel, minden különösebb fáradtság nélkül megkaparintsuk egész vagyonát. Az éj beártával azonnal ott termettünk kapuja előtt, de úgy gondoltuk, hogy nem lesz tanácsos kiemelni, felfeszíteni vagy betörni az ajtószárnyakat, nehogy a recsegés vesztünkre az egész szomszédságot felverje álvából. Nos, hát ekkor, ami nagyszerű vezérünk Lamakkusz roppant erejében bizakodva óvatosan bedugta kezét a tágas kulcsjukon, és megpróbálta leszakítani a zárat. De bizony Krüzéros, a világnak ez a leggyalázatosabb kétlábú állatja. Ébren voltam, és mindent apróra megfigyelt. Halk léptekkel, nesztelen némán, vigyázatosan lassacskán odalopózkodott, és vezérünk kezét rettentő csapással, hatalmas szöggel oda szögezte az ajtó deszkához, aztán egy szörnyű kalodába verten ott hagyta, Fölmászott a viskó tetejére, s onnan harsány hangon elkezdett ordítozni, hívta a szomszédokat, nevén szólítgatva, és a közös veszedelemmel ijeszgetve mindegyiket, és egyre azt a rémhírt kürtölte, hogy hirtelen tűzvész lángba borította a házát. A fenyegető veszedelem közelsége mindenkit megrémített, és izgatottan rohantak megsegíteni őt. Ekkor mi? Ebben a kétségbejtő veszélyben, mert vagy nyakon csípnek, vagy cserben kell hagyni a cimboránkat, az ő kívánságára a körülményekhez mért hathatós megoldást találtuk, vezérünk karját a válcsuklóban, az ízület közepén, jól irányzott vágással tőből lemetszettük, a kart otthagytuk, rongyokkal vastagon bekötöztük sebét, hogy a vércseppek esetleg nyomunkra ne vezessenek. Magát Lamarckust pedig sebben lobbal magunkkal vittük. És míg bajtársi kötelességünket izgatottan végezzük, már szorongat a feldőlt tömeg, a fenyegető veszély ijedelmében már rémült menekülésre serkenünk, de a nagy erejű, páratlanul hősi és nagyszerű vezér nem bírja gyors iramunkat, nem is maradhat el bátorságosan. Hát unszoló szóval, szüntelen, panaszos könyörgéssel bíztat, kérlel, mars hatalmára, eskünk szentségére, hogy mentsük meg őt, derék bajtársunkat a kínzástól, a rabságtól. Mire való vitéz rablónak az élet, ha nincs már karja, és csak ezzel tud rabolni, gyilkolni? Ő bizony túlontúl megnyugszik abban, a saját kívánsága szerint bajtársi kéz oltja ki életét. Mint hogy azonban egyikünket sem tudta semmi kérleléssel rávenni, hogy magára vállalja bajtársa meggyilkolását, megmaradt kezével megragadta kardját, hosszasan csókolgatta, és aztán vad erős lendülettel szíve közepébe döfte. Megilletődtünk, hősies vezérünk elszántságán, holttestét gondosan vászonlepedőbe göngyöltük, és a tenger titkos mélyére süllyesztettük. És most ott nyugszik a mi Lamarckusunk a végtelen hullámsírban. Lamarckus lám hősiességéhez méltó módon végezte életét. Alcimus azonban, bármi ügyes volt is a vállalkozásaiban, nem tudta elnyerni a sorsnak ezt a zordon kegyességét. Egyszer ének idején betört egy vénasszony házikójába. Fölment az emeleti hálószobába, de ahelyett, hogy torkon ragadta, és azon mód megfojtotta volna a banyát, jobbnak látta előbb minden holmiát sorjában kihaigálni nekünk a széles ablakon, hogy zsákmányul elhordjuk. Mikor már minden holmit buzgón kijuttatott, az alvó nénike ágyának sem akart kegyelmezni. Lelökte hát az öreget az ágyról, és éppen azon volt, hogy a lerántott ágytakaró pokrócot is természetesen az előbbi módon lehajítsa, amikor az elvetemedett némber a lábaihoz borult, és így rimánkodott. Könyörgök, fiacskám! Mit ajándékozott egy nyomorult öregasszony szegényes ringyrongy limlomját a gazdag szomszédoknak, akiknek udvarára nyílik az ablakom? Alcimust ez a ravasz beszéd annyira lépre csalta. Elhitte a banya hazugságát, és mert tartott tőle, hogy a már lehaigált, és még ezután lehaigálandó holmik nem cimborái kezébe, hanem idegen udvarba hullanak, már szinte biztos volt benne, hogy baklövést követett el, fölkapaszkodott az ablakra, hogy mindent alaposan kikémleljen, különösen pedig, hogy tájékozódjék a szomszédháznak az öregasszony említette gazdagsága felől. Miközben hát buzgón, de eléggé vigyázatlanul ebben fáradozott, és ingatagonott fennlógott, és egészen belemerült a nézelődésbe, ez a gonosz véncsont némileg erőtlen, de hirtelen és meglepő lökéssel a mélységbe taszította. Alcimus a nagy magasságból egy ottheverő hatalmas kődarabra zuhant, betörte és szétroncsolta oldalbordáit, patakokban hányta magából a vért, és miután még megmondta, hogy esett a dolog, rövid kínlódás után itt hagyta az árnyékvilágot. Őt is az előbbi módon helyeztük sírba, és Lamarckusnak adtuk derékkísérőül. Immár a kettős veszteség súlyos megpróbáltatásában búcsút mondtunk tébai vállalkozásainknak, és átvonultunk a szomszédos Plataé városába. Itt az a nagyszerű hír fogadott, hogy bizonyos demokárész gladiátori játékokat rendezni szándékozik. Mint aféle főnemesi származású, vagyonban dúskálkodó és páratlanul bőkezű férfiú, gazdagságához illendő pazarfénnyel óhajtotta megrendezni a népnek a játékokat. Van-e olyan szellem? Van-e olyan ékes szólás, amely a százféle előkészületet tövéről hegyére kellő szavakkal tudná részletezni? Voltak híres vívó gladiátorok, bevált fürge állatviadorok, voltak halálra szánt gonosztevők, hogy testüket adják kövér lakomául a vadállatoknak, voltak gerendákból ácsolt gépezetek, deszkákból összerótt toronymagas mozgatható színfalak, rajtuk meg annyi festmény virul, a várva várt viadal pazar színpada, hát még a rengeteg fura vadállat. Még külföldről is különös buzgalommal szállította a halálra ítélt bűnösöknek ezeket, a nemes hóhérait. A ragyogó látványosságnak pedig igaz, hogy tengernyi pénzt vert bele, fő-fő vonzó erejeként rengeteg rettentő medvét összevásárolt. Voltak olyanok, amelyeket a maga vadászatain fogott, voltak, amelyeket drága pénzen vásárolt, és olyanok is, amelyeket barátai különféle alkalmakkor egyik a másikat lefőzve adtak ajándékba néki. Valamennyit sok költséggel és gonddal dédelgette, táplálva. De az irigység gonosz szenverését a gyönyörű látványosságnak ez a ragyogó, pompás előkészülete sem kerülhette el. Mert a medvék a hosszas rapságtól elgyötörve, a nyári hőségtől elkínozva, a renyhe rostokolástól bágyadozva, amint hirtelen kórság ütött ki köztük, sorra elpusztultak majdnem egy szálig. Az utcákon itt is, ott is szemébe ötlöttek az embernek a döglődő állati testek heverő roncsai. A nyomorult csőcselék, amelyet sanyarú szegénysége arra kényszerít, hogy üres gyomrának piszkos töltelékeül válogatás nélkül kotorja össze a falatokat és az ingyen szabálni valót, megrohanta a pecsenyét, ami ott hevert szerteszét. És ekkor, ebből az eseményből én és szimborám Balbulus a féle ötletes tervet kovácsoltunk. Az egyik medvét, amely jóval súlyosabb volt a többinél, hazavittük a szállásunkra, mintha megsütni vinnénk ebédre. Miután pedig a húsát gondosan kifejtettük a bőréből, úgyhogy minden mancsát vigyázva épségben tartottunk, még az állat fejebőrét is egészen a nyakatájáig felvágatlanul hagytuk, aztán nyersbőrét véges-végig nagy búzgón vékonyra cserzettük, s finom hamuval behintve kitettük a napra száradni. És még az égiláng gőzében száradozott, mink az alatt derekasan töltekeztünk húsával. Ezután a ránk váró harc kötelességeit úgy osztottuk el, hogy bandánk egyik tagja, nem épp aki testi, hanem aki lelki erőben, különb a többinél, méghozzá önkéntes vállalkozás rendjén belebújik a medvebőrbe, aztán medvegyanánt bejuttatjuk Demokárész házába, és ő majd az éjjeli nyugalom egyik alkalmas pillanatában kinyitja a kaput, mi pedig könnyűszerrel besétálhatunk. Az újfajta kalandvitéz bandánk nem egy tagját izgatta a feladat vállalására, de valamennyünk mellőzésével Trazuleonra esett a banda választása, és így ő vette magára a kétes sikerű alakoskodás kockázatát. Egy-kettőre bele is bújt, vidám arccal, a hajlékony puha immár könnyen viselhető medvebőrbe. Most a medvebőr fejét finom varrással kikerekítjük, és a varrás vékony vonalát sűrűn rásimított szőrrel álcázzuk. Aztán a torkatáján, az állat kivágott nyaka helyén belegyömöszöljük Trazuleon fejét, az orra meg a szeme körül kis lyukakat vágunk a levegőnek, világosságnak, és után így hős cimboránkat tökéletes vadállattá varázsoltuk, az olcsó pénzen vásárolt ketrecbe hajtottuk, szapora léptekkel, ruganyos fürgén surrant bele. hogy ekként megtettük az előkészületeket, furfangos tervünk részleteihez láttunk. Megtudtuk, hogy valami Nikanor nevű trák származású ember meghitt bizalmas barátságot tart Demokhárészszel. Levelet hamisítottunk, amelyben a jó barát a játékok fényének emelésére felajánlja első vadászsákmányát. Öreg este volt már, amikor a sötétség leple alatt Trazüleon ketrecét a hamis levéllel együtt Demokhárésznek átadtuk. Ő megcsodálta a hatalmas vadállatot, és Kebel barátjának kapura jött ajándéka fölötti örömében már amolyan bőkezű ember volt, ugye, azonnal leolvastatott a markunkba pénztárából 10 aranyat azért, mert ezt az örömet hoztuk neki. Ekkor, már amint az újság ingere rendesen odahajtja a kíváncsi embereket a meglepő látnivalókhoz, csapatostul csődültek az emberek a vadállat bámulására, de a kíváncsi bámészkodókat a mi Trazüleonunk egy-egy fenyegető nekirohanással nagy ravaszul folytonosan megriasztotta. Demokhárész, akiről most egyre másra felhangzott a polgárok ünneplő dicsérete, milyen szerencsés, milyen boldog, hogy annyi állatjának pusztulása után ez új szaporulattal akárhogy is, de kifogott a sorson, nyomban parancsot ad, hogy nagy vigyázatosan szállítsák ki a vadállatot a tanyára. De én közbevágtam. Uram, nehogy ezt a naptüzétől s a hosszú úttól fáradt medvét sok egyéb, és amint hallom, nem egészen egészséges állatait közé vitest. Nem volna jobb kiszemelni neki házadban egy tága, szellős, hűvös helyet, talán valami vízmedence mellett. Nem tudod, hogy az e fajta vadállat pázsitos erdőkben, harmatos barlangokban és friss források mellett szeret tanyázni? Ettől a figyelmeztetéstől meghökkent Demokhárész. Végig számlálta magában elpusztult állatait, és minden akadékoskodás nélkül elfogadta véleményemet, utána pedig szívesen beleegyezett, hogy legjobb belátásunk szerint állítsuk fel a ketrecet. Megint megszólaltam. Mi magunk is szívesen itt virrasztunk éjszakára a ketrec előtt, hogy a kínos forróságtól s az ide-oda rázástól bágyat állatnak minél pontosabban adjuk kellő táplálékát és megszokott italát. Nincs szükségem fáradozástokra, felelte, mert a hosszú gyakorlat révén már majdnem az egész cselédségem ért a medvék etetéséhez. Ezután elbúcsúzkodunk és távozunk. Amint kijutottunk a városkapun, távol az úttól, síremléket pillantottunk meg magányos rejtett helyen. Itt a kurhadozó, s félig már födetlen öreg koporsókat, amelyekben porrá omlott halottak hamhavahottak, jövendő zsákmányunk elraktározására sorra mind felnyitottuk. Aztán mesterségünk szabályaihoz híven, megvártuk a holdvilágtalan éjszakát, amelyben a leszálló álom első támadása legerősebben éri és bágyasztja el az emberek érzékeit, és kardokkal felfegyverzett csapatunkat, mint egy a fosztogatás fedezetéül, éppen Demokhárész kapuja előtt állítottuk fel. Nem különben Trazüleon is hajszál pontosan megválasztotta az éjszakának rablásra alkalmas időpontját, kisompolygott ketrecéből, a mellette mélyen alvó őröket menten egy szálig lekaszabolta kardjával, aztán leszúrta még a kapust is, kinyitotta a zárat és kitárta a kapuszárnyait. Mi sebben lobbal benyomultunk, és mikor már mélyen bent voltunk a házban, megmutatta azt a kamrát, amelyben az este tulajdon szeme láttára rengeteg ezüstöt raktároztak el. Válvetett erőfeszítéssel egy-kettőre feltörtük a kamrát, és én kiadtam a parancsot, hogy minden cimbora annyi aranyat vagy ezüstöt vigyen magával, amennyit csak bír, és a derék halottaknak ama bizonyos sírboltjában nagyhamar rejtse el, aztán hanyathomlok rohanjon vissza, és újból rakodjék meg. Én magam mindnyájunk érdekében majd itt maradok, egyedül a ház kapujában, míg vissza nem jönnek, és tövéről hegyére kikémlelek mindent. A ház belsejében ide-oda szaladgáló félelmetes medve, így gondoltuk, elegendő lesz arra, hogy megriassza a netalán felébredő szolganépséget. mert akármilyen bátor és rettenthetetlen is valaki, hogy ne menekülne ész nélkül, különösen éjjel. Ha meglát ilyen szörnyű nagy vadállatot, hogy ne bújna ilyet remegéssel kamrája, jól bezárt rejtekén. Ám bár józan megfontolással mindent elrendeztünk gondosan, mégis rajta vesztettünk. Miközben tudnélik, izgatottan várakoztam cimborán visszatérésére, valamelyik szolgalegény bizonyára zajra, vagy talán isteni sugallatra felriadt. Óvatosan elősompolygott, és mikor meglátta a házban ide-oda sétálgató vadállatot, halottas némaságot erőltetve magára visszalopakodott, és a házbelieket rögtön értesítette, mit látott. Egy pillanat alatt megtelt a ház minden zuga rabszolgák nyüzsgő sokadalmával. Fáklyáktól, lámpáktól, viasz és fagyúgyertyáktól és egyéb mindenféle világító eszköztől oszladozik az éjjel homály. És a tekintélyes csapatnak egy embere sem jött fegyvertelenül. Némelyek fütykösökkel, mások lándzsákkal, a többiek kivont karddal kezükben állták el a kijáratokat. Ezen felül a fajta jól idomított borzas vadászkutyáikat is ráuszították a vadállatra. Ekkor én az egyre jobban tomboló zűrzavarban hanyathomlok, kirohanok a házból, de a kapunál meglapulva bámulom Trazuleon hősies küzdelmét a kutyákkal. Mert ám bár életének utolsó pillanataihoz közeledett, méltó maradt magához és hozzánk, nem tagadta meg régi hősiességét, és még a halál tátongó torkában is viaskodott. Nagy lelki erővel játszotta önként vállalt szerepét, majd megszaladt, majd szembefordult, és végre is mindenféle ügyes mozdulatok árán kiszökött a házból. De már kijutott a szabadba, s utásnak is erett, életét nem tudta megmenteni. Mert bizony a szomszéd kis utcából minden kutya, pedig jó sok volt és jó dühös fajták, oda csődült, és csatlakozott a vadászkutyákhoz, amelyek épp ebben a pillanatban rohantak ki a házból, szorosan a medve nyomában. Borzalmas és gyászos látványnak lettem tanulja. Trazuleon pajtásunkat bekerítette és megrohanta a dühös kutyafalka, és számtalan harapással halálra marcangolta. Nem bírtam iszonyú fájdalmammal, hát belevegyültem az összecsődült néptömegbe is, mert azt hittem, hogy ez az egyetlen módja titkon megsegítenem derék cimborámat, megpróbáltam lehűteni a fő uszítókat. Ó, mekkora halálos vétek ordítoztam, hogy ezt a hatalmas és igazán értékes vadállatot elpusztítjuk. De furfangos beszédem nem segíthetett már a boldogtalan ifjúm. Egyszerre csak egy hórihorgas markos legény rohant ki a házból, és lándzsáját villámgyorsan belevágta a medve mellébe. Utána egy másik. S íme, hogy rettegésük fölengedett nyakrafőre, és most már közvetlen közelből kardjukat is valamennyien beledöfik. Csak ott Trazuleon, bandánk dicső ékessége inkább kiadta örök életre érdemes lelkét, mint sem, hogy kijött volna sodrából, és sem kiabálással, sem jajgatással nem szegte meg hűséges hülyét, hanem még akkor is, amikor már belé csattantak a marcangoló fogak, amikor már véresre szabdalták a kardok, dacos bőgéssel, vadállati bömböléssel, férfias elszántan viselte kétségbeesett végzetét. Így mocsoktalan dicsőségben adta oda bal sorsának az életét. De még így is annyira remegett, annyira reszketett tőle ez a riadt csőcselék, hogy egész hajnalig, sőt, azon túl késő délig senki emberfia nem merészelt még egy ujjal sem hozzányúlni a leterített vadállathoz, míg végre egy kicsit magabízóbb, mészáros, húzódozva és félénken fel nem hasította a vadállat hasát, és le nem leplezte a medvében rejtőzködő, nagyszerű rablót. Így hát Trazuleont is elvesztettük, de az ő dicsősége nem veszett el. Mi tehát hirtelenében összecsomagoltuk zsákmányunkat, amelyet a holtak hűségesen megőriztek, és gyors iramban kitakarodtunk Platéjé határából. Újra meg újra csak azt forgattuk elvénkben, hogy igazán nincs már tisztesség a földön, mert az emberi aljasság iránti utálatában elköltözött a holtak szellemeihez az alvilágba. Így halálra fáradtan a súlyos teher alatt és a kegyetlen úton három cimboránk élete árán hoztuk haza ezt a zsákmányt, amelyet itt láttak. Az elbeszélés végeztével a rablók arany serlekből színborral áldoztak elesett cimboráik emlékének, aztán Mars Isten tiszteletére néhány dalt énekeltek, és rövid időre lepihentek. Nekünk az anyóka csak úgy találomra annyi rengeteg friss árpát öntött oda, hogy a lova, mikor látta, hogy ilyen halommal kap, méghozzá egymaga, azt hitte, ünnepi lakomát lakmározik végig. Tudnilik, én különben is csak darává törten, hosszú lére főzve szerettem az árpát, és ezért a szögletbe sandítottam, ahol a halomba hányva hevert a rengeteg kenyér maradék. Hát itt aztán derekassan megdolgoztattam a hosszú koplalásban kiéhezett torkomat, amelyet bizonyára már a pókháló is belepett. Hát egyszerre csak ének éjszakáján fölserkennek ám a rablók, és szedelőcködnek. Mindegyik másfajta fölszereléssel. Egyik részük karddal fegyverkezik, a többiek kísértetekké álcázzák magukat, és rohanvást elsietnek. Én azonban álhatatosan és hősiesen csak ettem, és azzal sem törődtem, hogy már-már elnyom az álom. És ám bár annak előtte, Lucius koromban egy-két darab kenyérrel jól laktam, s fölkeltem az asztaltól, most egyre csak tömködtem feneketlen gyomromat, és már a harmadik kosárra valót is majdnem fölzabáltam. Ebben a munkába révülten talált a fényes virradat. Végre szamár létemre is elszégyeltem magam. Nagy nehezen eldöcögtem a közeli patakhoz, és csillapítottam szomjúságomat. Nem sokára a rablók is megjöttek, rendkívül nyugtalanul és izgatottan, de nem hoztak semmiféle zsákmányt, avagy csak egy hitványka rongylimlomot. Annyi karddal, ekkora csapattal, egész bandájuk minden erejével mindössze egy gyönyörű leányt hoztak, aki tépte a haját, a ruháját, és egyre csak sírtogált. Pompás öltözete után ítélve a környékbeli előkelőségek közül való volt. Szavamra ez a lány kívánatos volt még egy magamfajta szamárnak is. Bevezetik a barlangba, és csillapító szóval enyhítgetik bánatát. Életed és erényed felől légy nyugodt. Légy türelemmel, míg megkapjuk érted a váltságdíjat, hiszen minket csak a szegénység kényszerűsége hajtott erre a zsiványkodásra. A szüleid ugyan eléggé szűkmarkúak, de rengeteg vagyonukból hamarosan ki fogják fizetni a kellő váltságdíjat lányukért. De hiába fecsegtek össze-vissza, bizony nem enyhült a lány bánata. De hogy is enyhülhetett volna? Ölébe hajtott a fejét, és zokogott csillapíthatatlanul, behívták át az anyukát, és ráparancsoltak, hogy tőle telető nyájas beszélgetéssel vigasztalgassa, maguk meg elindultak szokott zsivány partjájukra. De beszélhetett az anyóka, amit akart. A lány csak nem bírta abba hagyni a folytonos síránkozást. Hangosan sikoltozott, szakadatlan jajveszékelés közben verte a mellét, úgyhogy még engem is megrékatott. Ó, én boldogtalan, jajgatott. Pompás otthonomból elraboltan, előkelő családomtól, hűséges szolgáimtól, drága jó szüleimtől elhagyottan, gyalázatos rablás zsákmányaként vásárra vitt rabszolgává süllyedten, rabgyanánt egy sziklabörtönbe zártan, minden kényelemtől, amibe születtem s felnőttem, megfosztottan, életemért aggódon, gyilkos hóhérok hatalmában ennyi elvetemült rabló és ilyen félelmetes zsiványbanda kellős közepében. Hát hogy is hagyhatnám abba zokogásomat? Hát egyáltalán élni is hogy tudok? Így jajveszékelt, míg végre lelki fájdalmától, testi fáradtságától, s a csukló zokogástól egészen kimerült, és álomra hunyta bágyat szemét. De alig, hogy egy kicsit szundikált, egyszerre csak álmából felriadt, mint az őrült, s újra még fájdalmasabban gyötrődött, kíméletlen kézzel verte mellét, ütötte gyönyörű arcát, és mikor az anyóka új és kitörő fájdalmának okai felől kérdéseivel ostromolta, mélyen felsóhajtott, s megszólalt. Íme most már bizonyos, most már menthetetlenül végem van. Most már lemondok a szabadulás reményéről. Most már igazán nincs más hátra, mint kötéllel vagy karddal véget vetnem életemnek, vagy a mélységbe ugranom. Felfortyant erre az anyóka, és zordonra vált arccal faggatta, mit sír ilyen megáltalkodottan, mit kezdi újra eszeveszett síránkozását, alig hogy álmából fölébredt. Bizonyosan azt forgatott fejedben, sipítozta, hogy elüsd az én embereimet az érted járó dús váltságtítól. De ha tovább is így folytatod, lesz gondom rá, hogy a rablók a bőgésed tetejébe, amire úgysem adnak sokat, elevenem megékessenek. Megszeppent a leány erre a fenyegetésre, kezet csókolt az anyókának, és így beszélt. Bocsáss meg, nénikém, és érző emberi szívvel enyhíts valamelyest kegyetlen sorsomon. Mert nem hinném, hogy úgy suhant volna el fölötted hosszú életed, hogy öregségedre gyökerestől kiszáradt volna szívedből minden szánalom. Hallgasd meg hát, ez a szerencsétlenség hogy mint esett vélem. Unokabátyám, szépszál fiatalember, minden pajtása közt a legkülönbb, alig 3 évvel idősebb nálam, akit az egész város, mint fiát zárt szívébe, gyermekkorunk óta velem nevelkedett, és fel is serdült. Elválhatatlanul összefortunk, mint 2 jó cimbora. Egy volt az otthonunk, lakószobánk, és egy az ágyunk, egymást tiszta szívvel szerettük. Már régen férjemül szánták. Meg is volt az eljegyzés, meg volt a házassági szerződés, és szüleim beleegyezésével már férjem gyanánt szerepelt az okványokon. Az esküvő napján rengeteg rokonság és atyafiság szertartásos kíséretében minden szentében és templomban sok-sok állatot áldozott. Valóságos babér erdő volt a házunk, fáklyák ragyogták be, zengett benne a nászidal. Most szegény jóanyám az ölébe fogott, pompás menyasszonyi díszbe öltöztetett. Sűrű csókjaival záporozott, és reménységemet, hogy gyermekeim lesznek, forró jó kívánságaival fűtögette. Egyszerre csak rablók rohantak be. Dühött harci támadással törtek reánk, és csapásra emelték mesztelen villogó kardjukat. De nem öltek meg senkit. Nem raboltak el semmit, hanem tömött zárt rendekben egyenest az én szobámat támadják meg. Senki a háznépünkből nem mert szembeszállni velük. Senki még csak félén kísérletet sem tett a védekezésre. Így hurcoltak el engem anyám ölelő öléből, halálra váltan, újra, sőt tetézve átélem a rám zuhant csapást. Mert azt álmodtam, hogy erőszakkal elhurcoltak otthonomból, szobámból, sőt ágyamból. Ember nem járt a pusztaságokon, átsikoltoztam boldogtalan férjem nevét, ő pedig azon módon, hogy ölelő karjaiból elragadtak, kenőcsöktől illatosan, koszorúsan, virágosan futott-futott utánam, ahogy a rablók rohantak velem, s már-már utolért. És abban a pillanatban, amint emelt hangon elpanaszolja szépséges felesége elrablását és segítségre szólítja a népet, az egyik rabló a konokhajszú dühött izgalmában hatalmas követ kap fel a földről, és szegény ifjú férjemet agyon dobja vele. Izgatottan egy szörnyű látomástól, rémséges álmomból reszketve fölriadtam. Újra elsírta magát, és az anyóka rásóhajtott. Vigasztalódjál, úrnőm, és hívságos álomképek ne riasszanak. Hisz úgy is tudjuk, hogy a nappali alvásban látott álmok hazudnak. Az éjjeli álomlátások pedig nem ritkán éppen ellentétes eseményeket jeleznek. Ha például álmodban sírsz, megvernek, vagy esetleg meggyilkolnak, az azt jelenti, hogy pénz áll a házhoz, és szerencse ér. Míg ellenben, ha álmodban nevetsz,
és édes süteményekkel töltekezel, vagy szerelmes gyönyörűségben ölelkezel, ez annyit jelent, hogy szívbéli szomorúság, testi bágyadság és 100 egyéb csapás gyötrelme ér. De én majd valami bájos történettel, aféle csacska mesével mindjárt felvidítalak. És hozzáfogott. Volt egyszer egy város. Volt abban egy király meg egy királyné. Volt nekik 3 világszép lányuk, de akármilyen csodagyönyörű volt is a 2 nagyobbik, mindenek hiedelme szerint mégiscsak fölért hozzájuk az emberek ünneplő magasztalása, de a legkisebb leány tündöklő ragyogó szépség előtt a szegényes emberi szóvilágok halvány dadogásba bágyadtak. Hát, országa béliek és kincses külföldiek, kiket e tüneményes csoda izgató szárnyalású híre odacsődített, lenyűgöző szépsége láttára néma bámulatba meredtek, mintha maga a megtestesült Vénusz istenasszony lett volna. Vallásos hódolatban kezükkel imádó csókokat intettek felé. És már a szomszéd országokat és határos tartományokat végig szárnyalta a szóbeszéd, hogy az istennő, kit a kék tenger mélysége szült, és habzó hullámok harmata táplált, isteniségét egész világ szemébe tárja, és a földön jár kell emberként az emberek között, vagy hogy most nem a tenger, hanem bizonyára a föld mennyei cseppe csirájából második, de még szűzi virágzásban pompázó Vénuszt fakasztott. Így nőtt mérhetetlenül napról napra a mendemonda, így szárnyalta végig az egyre tovább harapódzó szóbeszéd, előbb a szomszéd szigeteket, aztán szinte az egész világ valamennyi országát. Hosszú utazás, vége érhetetlen tengerjárás árán rengeteg ember tódult a tündöklő világ csodához. Vénuszt látni nem hajókázott már senki emberfia Paphoszba vagy Knídoszba, és bizony még Cüterébe sem. Elmaradoznak az áldozatok, roskadoznak a templomok, ritkulnak az istenlakomák, elnémulnak az ünnepségek. Koszorútlanok szobrai és árva oltárai hideg hamutól szennyesednek. Mindenki a lányhoz imádkozik, s az ő emberi alakjában engeszteli imáival a nagyságos istennő szellemét. Reggelenként, ha szűzies alakja megjelen, áldozati állatokkal és istenlakomákkal tőle könyörgik a láthatatlan Vénusz kegyelmét, s utcaszerte, ha térül, fordul, hullámzó tömeg hódol előtte virágzáporral és virágfüzérekkel. Szörnyűségesen felkorbácsolja az igazi Vénusz indulatját, hogy ilyen eszeveszettül pazarolták e földi leány imádására mindazt a hódolatot, ami csak isteneket illet. Kirobban elkeseredése, megmegrázza fejét, hangos panaszra fakad, és imígy évelődik. Hát ennyire vagyunk. Nekem, a világ ősanyjának, nekem, az elemek kútfejének, nekem a földkerekség áldó Vénuszának halandó leánnyal kell megosztoznom a fölségemet illető imádaton. Égbe rejtett nevem ím földi mocsokkal szennyeződik, hiszen így csak fele hódolat jut istenségemnek. Be kell érnem aféle ideig óráig tartó se ideg, se meleg hódolattal, ha ez a halandó leány vitorolja szépségemet. Hát hiába ítélt különbnek ezért a ragyogó szépségemért a 2 legnagyobb istennőnél is az a pásztorfiú, akinek igazmondásában a hatalmas Jupiternek is kedvetelt. De majd megkeserüli még akárki lánya is, hogy elvitorolja az engem illető hódolást. Lesz rá gondom, hogy ezt a felháborító szépségét megátkozza még. És menten hívja szárnyas, szelebordi fiát, aki léhaságával megcsúfol minden szemérmetességet, fákjával nyillal a kezében ének évadján idegen házakba surran, megbomlaszt minden házas életet bűnt-bűnnel megtorlatlanul tetéz. Minden tette merő garázdaság. A gyereknek ezt a vele született pajkos léhaságát szaporán ösztökéli még szóval is. Elviszi abba az országba, szemtől szembe megmutatja néki pszühét, mert enéven tisztelték a lányt, Tövéről hegyére elmeséli kihívó szépségével, hogyan ingerelte. Aztán ziháló, reszkető felháborodással beszélt. Hozzád fűző anyai szeretetemre. A nyilvessződ vágta drága fájdalmakra. Szerelmi lángod mézes mámorára kérlek, szolgáltas anyádnak teljes elégtételt. Védj kíméletlenül bosszút ezen a megátalkodott szépségen. Mindenek előtt azonban szívvel, lélekkel, egyes-egyedül azon munkálkodjál, hogy ezt a leányt emészse fennen lobogó szerelem egy kivetett ember iránt, akit a sors becstelenségre, szegénységre, sőt nyomorékságra kárhoztatott, s olyan alja szemét, hogy hozzáfogható nyomorult, nem akad a kerek világon. Elhallgatott. Magához szorította fiát, és eszeveszett csókjaival vadul záporozta. Ellépdel aztán a hullámos tenger közeli partjára, rózsaszínű talpaival a fodrozó habok gyöngyös tetejét tapossa, s íme már le is ült messze kint a tenger tündökletes tükrén. Elhatározása még meg sem fogant benne, már is mint egy parancsszóra előbukkan tengeri kísérete. Itt vannak zengő